Kedves hallgatóm! Amint a Krónikák első könyve 23. fejezetéhez érkezünk, ne felejtsük el, hogy még mindig a templommal foglalkozó szakasznál tartunk. Hadd mondjam ismét, hogy Isten ezt fontosnak tekintette, és ez az a hely, amelyre a hangsúlyt helyezte. Dávid is végtelen fontosnak tartotta a templomépítést, és még több lelkesedést és tüzet látunk benne Isten imádata terén, amikor ezeket az intézkedéseket megteszi. Barátom, ha Isten gyermeke vagy, Dávid ezt a felhívást hozzád is irányítja. Vajon Isten teszed életedben az első helyre? Vajon örvendeztet az ő jelenléte? Örülsz a vele való kapcsolatnak? Akarsz tenni valamit Istenért? Ő adja az irányítást és a célt az életednek? Szívednek az a vágya, hogy megismerd őt és szolgálj neki? Sajnálatos módon sok gyülekezeti tevékenységünkben nincs cselekvés. Ez olyan, mint a körkocsikázás a városligeti játéktéren. Fölszállunk, teszünk egy kis utazást, és ugyanott szállunk le, ahonnan elindultunk. Sehova nem érkezünk. Dávid előre tört Istenért, és sürgette fiát, Salamont is, hogy haladjon előre, és építse fel ezt a nagyszerű templomot. Dávid megöregedve és betelve az élettel fiát, Salamont tette Izrael királyává. Krónikák első könyve, 23. rész, első vers. Dávid most kijelöli Salamont az utódjává. Talán ezt kérdezed. Miért halt meg Dávid? Elérte életének végét, ez volt a problémája. Összegyűjtötte tehát Izrael minden vezetőjét, meg a papokat és a lévitákat. Számba vették a lévitákat 30 évesektől fölfelé, és a férfiak száma 38 ezer fő volt. Krónikák első könyve, 23. rész, 2. és 3. vers. Amikor a lévitákat megszámolták, amint kijöttek Egyiptomból, mintegy 8000-en voltak. Most 38000 a létszámuk. Nagyon megnövekedtek létszámban, ahogy Isten megmondta. Dávid nem csak az anyagokat gyűjtötte össze a templom építéshez, hanem megszervezte a lévitákat is, hogy szolgáljanak a templomban. Ezek közül 24000-en intézzék az úrházának a teendőit, az elöljárók és bírák 6000-en legyenek, a kapuőrök 4000-en, 4000-en pedig dicsérjék az Urat azokon a hangszereken, amelyeket én készítettem az Úr dicséretére. Krónikák első könyve, 23. rész, 4. és 5. vers. Dávid nagyon hangsúlyozta a zenét. Gondoljunk erre, 4000-en dicsérték az Urat hangszerekkel. Emlékszel rá, hogy a léviták szolgáltak a szent sátorban. Áron családja szolgált, mint papi család, és a léviták három családjának is megvoltak a feladatai. Azután Dávid csoportokba osztotta őket Lévi fiai, Gerson, Kéhát és Merári szerint. Krónikák első könyve, 23. rész, 6. vers. A gersoniták, a kehátiták, a meráriták határozott feladatokat kaptak a szent sátorról való gondoskodásban. A pusztai meneteléskor azért feleltek, hogy tovább vigyék a szent sátort. Leszették, és aztán fölállították. A gersoniták hordozták a függönyöket és a takarókat. A kehátiták hordozták a bútordarabokat. A meráriták hordozták a deszkákat, az oszlopokat és a rudakat. Amint láttuk Mózes 4. könyvében, nagy feladat volt a szent sátor lebontása reggel és összerakása este, valamint a szolgálatok beindítása. Ezért a lévitáknak nem kell többé hordozniuk sem a hajlékot, sem szolgálatuk többi felszerelését. Krónikák első könyve, 23. rész, 26. vers. A léviták feladata az volt, hogy hordozzák a szent sátort az egész pusztaságban. Most új szolgálatot végezhetnek az Úrért. Bárcsak ezt mi is megtanulhatnánk. Isten sok keresztény szervezetet hozott létre, aztán mikor elvégezték feladatukat, akkor egyesek próbálták továbbra is fenntartani. Már ezek némelyike annyira halott, mint a kapuoszlop. Semmilyen hasznos célt nem szolgálnak. Amikor Isten megelégelt valamit, akkor azt nem támogatja. Eljött az ideje, hogy valami újat tegyünk érte. A lévitáknak Isten lényegében ezt mondja. Már nem tipegtek, topogtok többé a pusztában. Most megépül a templom, és a szolgálatotok átalakul. Barátom, tartsunk lépést Istennel, és tegyünk valamit, ami eleven és hatásos. A lévitáknak új szolgálatuk akadt. A rudakat kihúzták a frigyládából. Többé nem viszik más helyre. Ott marad véglegesen Jeruzsálemben ornán cséplőszérűjén. Dávid megvette a helyet, és ott templom épül. A templomban sok tennivalójuk lesz a lévitáknak. Ezért Dávid őket csoportokra szervezi sorshúzással. Egy-egy időszakban szolgálnak, és azután visszavonulnak. Lejár a szolgálati idejük. Dávid így szervezte meg a templomi szolgálatot. A 24. fejezetben Dávid megadja Áron fiainak a beosztását, hogy szolgáljanak a templomban. Áron fiainak a beosztása. Áron fiai Nádáb és Abihu, Eleázár és Itámár voltak. Nádáb és Abihu még apjuk életében meghaltak, de fiaik nem voltak, ezért Eleázár és Itámár végezte a papi szolgálatot. Krónikák első könyve, 24. rész, első és második vers. Áron fiai papok voltak, és ez a följegyzés visszavisz minket a pusztai vándorlás időszakába. Mózes harmadik könyvének 10. fejezete közli Nádáb és Abihú bűnét, és az ezt követő halálukat. Dávid beosztotta Eleázár fiai közül Cádókot, Itámár fiai közül pedig Ahimeleket, a megbízatásuknak megfelelő szolgálatra. Krónikák első könyve, 24. rész, 3. vers. 24 papirendet állított össze. Ezek az emberek csoportokba alakultak. Az egyik csoport volt az egyik fiú vezetése alatt, aztán egy másik csoport a másik fiú vezetésével folytatja, és foglalta el az előző helyét. Azt hiszem, nagyon érdekes lett volna figyelnünk munkájukat. Nem sokkal ezelőtt megfigyelhettem egy őrségváltást a londoni Buckingham palotában. Milyen szertartás és látvány volt az egész. Az a gyanúm, hogy a múlt királyai meglepődtek volna, ha látták volna, hogy ma azt hogyan teszik, és nem vagyok benne biztos, hogy mellette döntöttek volna. Azt hiszem, túlzásba vitték a bemutatást. Képzeljük el azonban, hogy amikor a léviták csoportjai váltották egymást a templomi szolgálatban, akkor azt pontosan és rendben végezték. A léviták családjai annyira megszaporodtak, hogy nem lehetett mindnyájuknak egyszerre szolgálniuk. Amint már láttuk, Mózes korától kezdve Dávid koráig a léviták 8000-ről 38000-re növekedtek. Ezért osztotta őket Dávid külön csoportokra. A következő szakaszban Kehát fiainak a fölosztását követjük, majd Merári fiainak fölosztását. Dávid azt tervezte, hogy mindegyik család végezzen szolgálatot a templomban. A 25. fejezetben azt találjuk, hogy Dávid megszervezte az énekeseket is bizonyos módon. Dávid és a hadsereg parancsnokai a szolgálatra külön választották Ászáf, Hémán és Jedútún fiai közül azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerákon, lantokon és cintányérokon. Ez volt azoknak a férfiaknak a jegyzéke, akik ezt az istentiszteleti szolgálatot végezték. Ászáf fiai közül Zakkúr, Jószéf, Netanyá és Aszarélá, Ászáf fiai. Őket az ihletett módon játszó Ászáf irányította, aki a király felügyelete alá tartozott. Krónikák első könyve, 25. rész első és második vers. Mindezt megszervezte még a templom fölépítése előtt. Meglátjuk a csodálatos 68. zsoltárban, Dávid énekében, ezekben a szavakban. Parancsolj Isten hatalmaddal, isteni hatalmaddal, amellyel értünk munkálkodsz, jeruzsálemi templomodból. Királyok hozzanak neked ajándékot. 68. zsoltár, 29. és 30. vers. Dávid várja azt az időt, amikor a templom fölemelkedik Jeruzsálemben, bizonyságul a világ előtt. Jóval azelőtt, hogy a templom fölépült volna, az énekesek összegyülekeztek Jeruzsálemben Isten magasztalására, és ez volt az egyik énekük, amit előadtak. Láthatjuk, Dávid vitette a frigyládát Jeruzsálembe, és sátorban helyezte el. Ott volt egy oltár is, ornán cséplőszérűjén, ahol Dávid, amint emlékszünk rá, áldozatokat ajánlott fel, égő áldozatokat és béke áldozatokat Istennek. 288 volt a száma atyuk fiaival együtt azoknak, akiket megtanítottak az Úr énekeire, és mindnyájan képzettek voltak. Sorsot vetettek a szolgálat rendjére nézve a fiatalokra és az öregekre, a képzettekre és a tanítványokra egyaránt. Krónikák első könyve, 25. rész, 7. és 8. vers. Dávid sorsvetéssel 24 csoportba osztotta őket. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban kétszer változott a csoport a szolgálatban. Mindegyik csoport az évnek csupán két hetében szolgált. Aztán visszamennek a városba, ahonnan jöttek, és ott is volt szolgálatuk a saját városaikban. Ezek a papok és léviták oktatókként szolgáltak sokféle módon Izrael egész földjén. Azt hiszem, mindez a szervezés Dávid uralmának egyik legnagyszerűbb tette volt. Dávid éppen ezt jegyezte föl e helyen. Nem csak a papokat szervezte meg, hanem másokat is. Kitakarítja azt a helyet? Kik lesznek az őrök? A 26. fejezetben látjuk, hogy Dávid ezt mind gondosan megszervezte. A kapuőrök beosztása, a kórahiak közül Meselemjáhú, Kóré fia, aki Ászáf fiai közül való volt. Krónikák első könyve, 26. rész, első vers. Őket is nagyon azonos módon osztották be. És míg mindezek az emberek szolgáltak, valakinek őrködnie kell a feladaton. Őröket helyeznek majd a kapukhoz, és naponta 24 órán át lesznek szolgálatban. Sorsolás útján jelölték ki a családokat, a kicsinyeket és a nagyokat egyaránt mindegyik kapuhoz. Krónikák első könyve, 26. rész, 13. vers. Mindegyik kapuhoz őröket állítanak. Lesz kincstárosuk, hogy gondoskodjanak a templomnak adott ajándékokról. Erről majd jelentést kell tenniük. A léviták közül Ahijá volt az Isten háza kincstárának és a szent ajándékok kincstárának a felügyelője. Krónikák első könyve, 26. rész, 20. vers. A kincstáros felelt azért, hogy az összegyűjtött felajánlások hatalmas raktárára vigyázzon. Ez a Selómit volt testvéreivel együtt, a felügyelője mindazoknak a szent kincseknek, amelyeket Dávid király, a családfők, az ezredesek, a századosok és a hadsereg parancsnokai odaszenteltek. A hadizsákmány szentelték oda az úrházának a fenntartására. Mindaz, amit odaszentelt Sámuel, a látnok, Saul, kisfia, Abnér, Nérfia és Joáb, Ceruja fia, minden, amit csak odaszenteltek, Selómitra és testvéreire volt bízva. Krónikák első könyve, 26. rész, 26., 27. és 28. vers. A lévitáknak kellett lenniük a bíráknak is. Nekik kellett szolgálniuk sokféle módon hivatalos minőségben. Isten eredeti célja az volt, hogy Izrael teokrácia legyen, ahol ő uralkodik. és a közösség középpontjában szent sátor áll papokkal, akik magától Istentől veszik át a döntéseket. Ez a léviták kudarca miatt megváltozott. Ezért Isten kiválasztotta a bírákat. Aztán látjuk a bírák kudarcát, és a nép királyt követelt. Ez az oka annak, hogy most Dávid uralkodik a trónon. Jól lehet, most királyság van, Dávid igen nagy hangsúlyt helyez arra, hogy visszakerüljön Izrael Isten irányítása alá. Izrael fiai, akik családfők, ezredesek, századosok és elöljárók vezetésével a király szolgálatára álltak a csapattestek minden teendőjében, amelyek hónapról hónapra, az év minden hónapjában felváltva álltak szolgálatba, mindegyik csapattestben szám szerint 24 ezren voltak. Krónikák első könyve, 27. rész, első vers. 12 elöljárót nevezett ki, mindegyik az év egyik hónapjában szolgált 24 ezer ember felett. Izrael törzsei élén a következők álltak. A Rubeniek fejedelme Eliezer volt, Zikri fia. A Simeoniaké Sefatjáhú, Maaká fia. Krónikák első könyve, 27. rész, 16. vers. Aztán mind a 12 törzsből úgy, hogy Izrael törzseinek 12 fejedelme állt szolgálatba. Most figyeljük meg a következő verset. Nem vette számba Dávid a 20 éveseket és az azon aluliakat, mert az Úr megígérte, hogy úgy megsokasítja Izraelt, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai. Krónikák első könyve, 27. rész, 23. vers. Dávid népszámlálást rendelt el korábban, mert nem hitt Istenben, ezt a hitetlenség miatt tette. Isten megmondta neki, bíz bennem, ellátlak katonákkal, akikre szükséged van a hadseregben. Most Dávid nem alkalmaz népszámlálást, Isten ígéretére támaszkodik. A 27. fejezet a tisztségviselők listájával zárul, akik Dávid király személyes birtokának a felügyelői voltak. A Krónikák első könyvének utolsó két fejezetében Dávid összehívja Izrael minden vezetőjét, és azon a nagy összejövetelen, ami az utolsó volt Dávid életében, üzenetet ad át Izraelnek, üzenetet Salamonnak és magának a nemzetnek is. Dávidnak ez bölcs döntése volt. Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izrael összes vezető emberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvari emberekkel, a testőrökkel és az összes kiváló vitézekkel együtt. Krónikák első könyve, 28. rész, első vers. Ezek az emberek felelősek a nemzet vezetéséért. Ekkor fölállt Dávid király és így szólt. Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az Úr szövetség ládájának, Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést. Krónikák első könyve, 28. rész, második vers. Kora ellenére erőlködik, hogy fölálljon, és elmondja ezt a fontos és végső üzenetet a népnek. De az Isten így szólt hozzám, nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál és sok vért ontottál. Krónikák első könyve, 28. rész, 3. vers. Dávid nem vonakodik őszintén beismerni a nép előtti helyzetét. Megadja az indokot, amiért Isten nem engedte meg neki a templom fölépítését, vagyis, hogy véreskező ember volt. Valamennyi fiam közül, pedig az Úr sok fiút adott nekem, Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az Úr királyságának a trónjára Izraelben. Krónikák első könyve, 28. rész, 5. vers. Dávid világossá teszi, hogy Isten választotta és bízta meg Salamont. Átad minden felelősséget Salamonnak Istentől. Ez azt a benyomást kelti, hogy Salamont nem Dávid választotta ki. És ezt mondta nekem, fiad, Salamon építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atya leszek. Krónikák első könyve, 28. rész, 6. vers. Dávid szíve és lelke szerint felkészült a templom felépítésére. Isten nem engedte meg neki az építkezést, és ő meghajolt Isten akarata előtt. Azonban minden anyagi és személyi előkészületet megtett, és bátorította Salamont az építkezésre. A templom mintája az egyszerűséget tükrözi, és azt hiszem, hogy ténylegesen ilyen is lehetett. De a Királyok és Krónikák könyveinek részletei nagyon bonyolultnak tűnnek. Nem olyan egyszerűnek, mint amilyen a Szent Sátor volt, mégis tükröződik az egyszerűség. Nem volt sem építészeti remekmű, sem a méreteiben hatást keltő, hanem a szépség és gazdagság áradt róla. Jól lehet, Heródes templomának alaprajza ugyanaz volt, mint amit Isten adott Dávidnak, megközelítőleg sem volt olyan drága, mint Dávid temploma. Heródes templomot épített, hogy az ember dicsőítse, míg Dávid királyságának gazdagságát árasztotta rá, hogy Isten magasztalja. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy elfogadod azt, amit neked adhatunk. Szeretnénk őszinte szívből tiszteletedre, dicsőítésedre élni ezen a földön. Szeretnénk, ha szavunk, tettünk, sőt a gondolatunk is, a te neved magasztalását szolgálná ebben a világban. Segíts erre az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.